Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak. Kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Nyolcadik zsoltárunkat keressük meg, és ennek a zsoltárnak az első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a Te neved nékünk. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk énekléssel az Isten tiszteletünket, 226. dicséretünket énekeljük el végig, 226. énekünk így kezdődik. Krisztusom kívüled, nincs kihez járulnom, így beteg voltomban, nincs kitől gyógyulnom. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten igéje most az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből hangzik hozzánk, a 6. verstől a 15. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap pedig Nápoliszba. Onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapunk kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű, istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. A mi Úrunk Istenül tegye áldottá az ő igéjét életünkben, és mi pedig ne csak a hallgatói legyünk, hanem a cselekvői is az ő szavának. Most foglaljuk el a helyünket, és fohászkodjunk Urunkhoz. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a te csodálatos tervedért. Azért a tervért, amely rólunk emberekről szól, arról, hogyan kerülhetünk mi veled kapcsolatba, hogyan ismerhetjük mi meg az evangéliumot, az örömhírt, amely a te irántunk való szeretetedről szól. Köszönjük neked, hogy te a terved megvalósításához embereket használtál és használsz. Így láthatjuk azt is a Szentírást olvasva, hogy hogyan terjedt az evangélium Ázsiában, aztán hogyan jutott el Európába is. Köszönjük neked, hogy mi is hallhatjuk, és mi is megismerhetjük ezt a jó hírt. Köszönjük, hogy mi is közösségbe kerülhetünk veled, és ebben a közösségben egészen másmilyen minőségű életet folytathatunk. Áldunk és magasztalunk azért is, hogy te bennünket is be akarsz vonni a te munkádba, ennek a csodálatos tervnek a megvalósulásába, hogy minél többen megismerhessék és megtapasztalhassák szeretetedet. Arra kérünk téged, hogy most a mi szívünket is nyisd meg, ahogyan akkor megnyitottad Lídia szívét, hogy hadd fogadhassuk be az ígét, amelyen keresztül most szólni akarsz hozzánk, és hadd válhassunk mi is olyan munkatársaiddá, akiken keresztül sokakhoz eljuthat az evangélium. Urunk Istenünk, így kérjük, hogy szent lelked által légy itt közöttünk, szenteld meg együttlétünket. Áld meg ige hallgatásunkat. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérjük. Amen. Istenünk üzenetünknek meghallgatására készülve a 312. dicséretünknek énekeljük az első és második verszakát. 312. énekünk így kezdődik: Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr, ki üdvösséged lészen, szent győztes harcosul. Az előbb olvasott ige szakasz mellett Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből hangzik még hozzánk Isten igéje ezen az Isten tiszteletünkön. A Filippiekhez írott levél első fejezete a 3. versétől a 6. verséig terjedő szakaszból a következőképpen. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Néhány évvel ezelőtt belecsöppentünk a családommal az egyik tiszántúli gyülekezet nyári csendes hetébe, mintegy másfél napra. Ez azt jelentette, hogy egy éjszakát is ott töltöttünk, kint az udvaron, sátorban. Reggel aztán így módon hallhattuk azt, ahogyan egy trombitás ébresztőt fújt a csapatnak. Azt az éneket játszotta a trombitán, amelyet mi is ismerünk, múlt vasárnap is énekeltük az első verszakát, így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed! Nekünk is ébresztőt fújt, és fúj maga az Isten. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hallottuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből az elmúlt vasárnapi istentiszteletünkön. Annyi elcsüggett, elkeseredett, reményt célt vesztett, terhek alatt roskadozó ember él körülöttünk. Tudunk-e mi keresztjének valami vigasztalót mondani nekik? Hogy így legyen, ehhez azonban nekünk, a gyülekezetnek kell először felébrednünk. Ez volt a múlt vasárnapi igeszakaszunknak az első mondani valója, és aztán azt is láthattuk, hogy minden ébredés öntudatra ébredés. Tudom, hogy ki vagyok. Az Úr Jézus Krisztusba vetett hitemért Isten méltatlanul, de nagyon szeretett gyermeke vagyok. Tudjuk-e hát mi is, hogy kik vagyunk? Aztán tudom-e, hol vagyok? Talán éppen menekülőben? Rózsaszínű álmokba, vágyakba, vagy valami másba? Tudom-e, hogy otthon lehetek én még ebben a sokszor nagyon szörnyűnek látott világban is, hogyha mindig ott van a figyelmem középpontjában az, hogy bár itt élek, ugyanakkor én mégis a mennyei hazafelé tarthatok. Hogy én polgára lehetek az Isten országának is. És tudom-e, mi a dolgom? Az Úrral való beszélgetésekben, az előtte való elcsendesedésekben átélhetem a szeretettséget attól, aki a leghűségesebb társunk nekünk, embereknek. És hogyha ezt átéltem, megtapasztaltam, akkor elindulhatok, felüdülve, megvigasztalódva, kivirulva, hogy a többi találkozásban, hogy az emberekkel való találkozásban, minden szóban, cselekedetben ezt adjam tovább, ezt sugározzam. Hangzott hát az ébresztő trombita szó. Vajon indultunk-e? Mozdultunk-e? Indulunk-e most? Mozdulunk-e? Vajon az elmúlt héten adtunk-e tovább valamit is abból, amit az Istentől kaptunk? És hogyha nem, ha olyan nehezen megy az, hogy valóban az Isten követei, az Isten hírnökei legyünk, akkor milyennek az akadálya? Ezen a mai és a következő Isten tiszteletünkön is ezt fogjuk megvizsgálni. Hiszen ha tisztában vagyunk azzal, hogy mik lehetnek az akadályai, akkor már sokkal könnyebb legyőzni ezeket az akadályokat. Mik hát? Hadd mondjam így, hogy a missziónak az akadályai, tehát az Isten szeretetéről szóló jó hír továbbadásának az akadályai. Az első akadály egyetlen egy szóval megfogalmazva a közöny. A héten mesélte egy általános iskolai tanuló, hogyan zárta be iskolatársa az egyik, ráadásul már nem is fiatal tanárnőt a terembe. És hogy ez mennyire megviselte az idős hölgyet, aki utána alig tudta megtartani az óráit, ideges volt, sírt. Nem is csoda. Hát hogyan értelmezhetjük az ilyen cselekedeteket? Lehet azt mondani, hogy egyszerű diák csíny? Én azt gondolom, hogy itt már többről van szó. Hiszen milyen megalázó lehetett ez az egész helyzet e tanárnő számára. Valószínűleg az a tanuló, aki ráfordította a terem kulcsát, bele sem gondolt ebbe. Az is lehet, hogy nem is érdekelte, hiszen kiderült az is a beszámolóból, hogy azok közé a pedagógusok közé tartozott ez a tanárnő, akiket kevésbé kedveltek. És ez csak egy kis epizód azok közül, amelyek azt jelzik, hogy mennyire nem törődünk egymással, mennyire nem számít a másiknak a becsülete, a java, érdeke, haszna, csak az enyém. Én érezzem jól magam, én léphessek előbbre, én tehessem azt, amihez éppen kedvem van, ami éppen eszembe jutott, én élhessem ki magam. Hogy a többiekkel, a körülöttem lévőkkel mi lesz, az már nem igazán izgat. És mi keresztjének? Vajon mondhatjuk-e azt, hogy tőlünk távol áll ez a felfogás, ez a lelkület? Isten beszédéből, a Szentírásból megérthetjük azt, hogy mi emberek lázadók vagyunk, kivétel nélkül mindnyájan, hiszen fellázadtunk az Isten uralma ellen. A lázadókra pedig büntetés, ítélet vár. És hányan élnek így még ebben a világban? Fáj nekünk ez, hogy ott lebeg az ítélet családtagjaink, rokonaink, munkatársaink, szomszédaink feje fölött? Vagy az talán sokkal jobban fáj, hogy bizonyos helyzetekben nem nekünk adnak igazat, vagy hogy nem méltányolják kellőképpen az érdemeinket. Pedig mi már azt is tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus a helyünkre állt, a lázadók helyére állt, és elszenvedte a büntetést, az ítéletet. És éppen ezért az Isten kegyelmében lehet része mindazoknak, akik beismerik, hogy valóban lázadók, és akik belátják, hogy rászorulnak az Isten kegyelmére, és ezt megvallják neki. És mi ezt elmondhatjuk mindazoknak, akik körülöttünk élnek, hogy ők is megragadhassák ezt a kegyelmet. Vagy ez nem hír már manapság? Ezt nem érdemes továbbadni? Csak azt, hogy hogyan lehet megtalálni a kiskapukat? Hogy az ügyeinket minél gyorsabban és minél simábban elintézhessük? Vagy csak azt érdemes továbbadni, hogy milyen botrányok történtek a környékünkön? Azt olvastuk Lídiáról, a bíborárus asszonyról, hogy miután Jézus Krisztus követője lett, megnyitotta a házát Isten szolgái és az alakuló filippibeli gyülekezet előtt. Neki úgy látszik, fontossá vált az, hogy az Isten szolgái zavartalanul végezhessék az evangélium hirdetésének a feladatát. Hogy ne kelljen nekik a mindennapi megélhetés gondjaival küszködniük, hanem minden erejüket, idejüket, figyelmüket, egész lényüket beleadhassák az Istennek való szolgálatba. Lídiának úgy tűnik, hogy igenis fontossá vált az, hogy mi is lesz mindazokkal, akik ott élnek a városában. Valószínűleg belegondolt abba, hogy mi is lesz majd azokkal, amikor meg kell állniuk az Isten ítélő széke előtt. Mire fognak ők hivatkozni? És erősen kívánta Lídia, hogy bárcsak befogadná a városában élők mind Jézus Krisztust a szívükbe, Azért, hogy majd, amikor az Isten előtt meg kell állni, akkor az ő áldozatára, az ő érdemére hivatkozhassanak, és hogy együtt lehessenek majd a mennyben is. Mekkora változás áll be Lívia értékrendjében. Azt olvastuk róla, hogy bíborárus volt, kereskedő. Mi foglalkoztat egy kereskedőt leginkább? Azt gondolom, hogy erre a kérdésre nem nehéz válaszolni. Elég napjaink üzletembereire gondolni. A haszon, az anyagi gyarapodás, a pénz. És nem volt ez másképp akkor sem. Még akkor sem, hogyha nem szupermarketekbe és egyéb helyekre jártak az emberek vásárolni. Ráadásul azt is tudjuk, hogy a bíboráru, amivel Lívia foglalkozott, az luxuscikknek számított. Gazdag és előkelő emberek tudták megvenni. Ebből sejthetjük, hogy Lívának jól jövedelmező üzlete lehetett. Amikor azonban már Jézus Krisztus lesz, életének az Ura, akkor sokkal inkább az érdekli, hogy hogyan tehetne szert még több lelki kincsre, és hogy hogyan segíthetne másoknak is ebben, hogy lelki kincsekben gyarapodhassanak. Krisztussal együtt nyilván az Isten szeretete költözött a szívébe. Az a mentő szeretet, amely Jézus Krisztusban volt, aki eljött ide a földre és az életét adta értünk. Az ő mentő szeretetével tekintett Lívia most már a többiekre. Testvérek, ez a lehetőség azonban a mi lehetőségünk is, hogy Jézus Krisztus mentő szeretetével tudjunk nézni mindazokra, akik körülöttünk élnek. Jézus Krisztus az ő újra eljövetelét megelőző időszakról tanítva a következőket is mondta. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ne engedjük, testvérek, hogy bennünk is meghidegüljön a szeretet, és közönyös emberekké váljunk. Tartsuk oda a szívünket Isten előtti elcsendesedésekben újra és újra, hogy megújíthassa bennünk az ő szeretetét, hogy táplálhassa ennek a szeretetnek a tüzét. És ez a szeretet tegyen bennünket ötletessé, hogy hogyan is terjeszthetjük a magunk körében helyén az evangéliumot. Az első akadály lehet tehát az, ha közönösek vagyunk, és közönösen nézzük a körülöttünk lévő emberek életét. A második akadály, amiről még ezen a mai istentiszteleten szó lesz, az a hitetlenségünk. Mert lehet az is akadály, és mekkora akadály, hogyha mi magunk sem látjuk be, hogy lázadó emberekként veszélyben vagyunk, hogy rászorulunk az Isten kegyelmére, hogyha nem látjuk be azt, hogy Jézus Krisztus azért Isten legnagyobb ajándéka, mereaz ő kereszthaláláért bocsáthat meg nekünk az Isten. Talán mi magunk sem számolunk igazán azzal, hogy Jézus Krisztus újra el fog jönni. Méghozzá akkor már úgy jön el, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá válik az ő Isten volta, hatalma és dicsősége. Lehet, hogy mi is inkább elhessegetjük magunktól a gondolatot, hogy majd egyszer meg kell állnunk az Isten színe előtt. De hát, hogyha ezek közül valamelyik is igaz ránk, hogyha belőlünk is hiányzik a hit, akkor hogyan is hirdetnénk az evangéliumot? Hogyha nem hisszük, hogy az evangélium Isten ereje, amely újjá formálja az embert, akkor hogyan is tudnánk odalépni a másik emberhez, az Isten szeretetéről szóló jó hírrel? Úgy sincs értelme. Úgy sem hallgat meg senki. Úgy sem jön el senki. Ismerősek számunkra ezek a mondatok? Vajon mi áll e kijelentések mögött? Lehet, hogy mentegetjük magunkat ilyenkor? Igyekszünk megmagyarázni, miért nem csinálunk semmit? Filippiről, Lídia lakóhelyéről tudjuk, hogy a lakói erősen elzárkóztak Izrael fiaitól, és ezért a városban kevés zsidó élt. Lídia tehát gondolhatta volna azt, hogy az evangélium ügye itt az én városomban eleve vesztésre ítélt ügy. Hiszen arról a Jézusról van szó benne, aki igaz, hogy a Szentlélektől fogantatott, de hát az anyja zsidó származású volt. Onnan indult el az evangélium. S Pál apostol is, bár római állampolgár, de hát mégiscsak zsidó származású. Hát ki fog itt ebben a városban hallgatni rá? De úgy tűnik, hogy Lídia nem foglalkozott ilyenekkel, mert megnyitotta Isten szolgálja előtt a háza ajtaját. S ha pedig nem a bizonyítványunk magyarázgatásáról van szó, hanem komolyak az akályaink, nem azt jelzik, hogy nem az Úrban bízunk, hanem talán emberekben, talán éppen magunkban. Azt hiszük talán, hogy az evangélium hirdetésének csak akkor lehet eredménye, hogyha Budapest is környéke vagy országszerte ismert, ige hirdető, prédikál. Hát ki munkálja a megtérést? Ki ad hitet? Ki készíti el a szíveket arra, hogy befogadhassák az Úr Jézus Krisztust? Hát nem az Isten? Hát nem ő, aki előtt semmi sem lehetetlen? Nem ő, aki megígérte, hogy minden lehetséges a hívőnek? Nem ő, aki azt mondta, hogy ha csak mustármagnyi hitetek volna, akkor a hegy a tengerbe ugorna? Magunkban kételkedhetünk. De lehet-e, szabad-e a mindenható Istenben, aki mennek és földnek teremtője és fenntartója, mindeneknek ura, szabad benne kételkednünk? De hogyha mégis kételkedünk, mert van ilyen, lehet ilyen, akkor pedig ott van előttünk a lehetőség, hogy megvallhatjuk ezt az Úrnak. Akár megvallhatjuk a sokunk által jól ismert 460. dicséretnek a szavaival. A 3. és 5. versei így hangzanak. Amint vagyok, bár gyötrelem s kétség rágódik lelkemen, kívül harc, bennem félelem, fogadj el, Jézusom. Amint vagyok, nincs semmi gát, kegyelmed mit ne törne át. Hadd bízza lelkem rád magát. Fogadj el, Jézusom, s ha az Úrnak valljuk meg a kételjeinket, akkor ő biztos, hogy választad és kisegít bennünket. Ha őszintén vágyunk a vele való közösségre, és őszintén vágyunk arra, hogy az ő szeretetét és az erről szóló jó hírt tovább adhassuk, akkor biztos, hogy ő erősíti a hitünket. Ad hitet, hogyha még nincsen. Engedjük hát, hogy felébreszthessen bennünket, és indíthasson bennünket szolgálatra, az evangélium hirdetésére a magunk helyén, a magunk kis környezetében, Budaörs városának Lidiáiaként, meg Pál apostolaiként, hogy hadd vihessük az ő szeretetéről szóló jó hírt minél többekhez. Amen. Háromszázkilencvennyolcadik dicséretünknek énekeljük a harmadik és negyedik verszakát. 398. dicséretünk harmadik és negyedik verszakát énekeljük. Országok, népek és nyelvek ő dicsőségét zengjétek. Legyünk csendben, és ebben a csendben ki a maga imádságát magában elmondhatja az Úrnak. Megvallhatjuk félelmeinket, kételjeinket is, hogy az Úr bátorságot önthessen a szívünkbe. Urunk, hadd valljuk meg neked azt, hogy mi úgy szeretnénk, ha az életünk itt diadalmenet lehetne. Ha azt tapasztalnánk, hogy emberek hozzád fordulnak, amikor beszélünk nekik rólad, akkor talán még szívesebben hirdetnénk az evangéliumot. De mivel nem egyszer azt tapasztaljuk, hogy nincs látható eredménye a mi szolgálatunknak, ezért olyan hamar elcsükkedünk. De hogy is várjuk mi azt, hogy diadalmenet legyen az életünk, a kereszténységünk, amikor Jézus Krisztus ése volt az itt a földön. Amikor őt sem értették meg nagyon sokan. Amikor úgy látták, hogy elbukott az ő ügye. Köszönjük, Urunk, hogy mi azonban már tudhatjuk, hogy ott a kereszten, ahol valóban külső szemlélő számára ez látszott, ő mégis győzelmet aratott. És köszönjük, hogy mi hozzátartozhatunk, a győztes oldalán állhatunk, hogyha hittel tekintünk rá. És köszönjük, hogy őt szolgálhatjuk, hogy egy olyan ügynek lehetünk a munkatársai, amelyet te el fogsz vinni a célig, és beteljesítesz. És ez igaz még akkor is, hogyha itt időnként kudarcokat kell átélnünk. Urunk, azért imádkozunk, hogy segíts nekünk, hadd tudjunk mi mindig rád tekinteni, hadd tudjunk túllátni az akadályokon, és hadd tudjuk azokat legyőzni, hadd tudjuk a közönyt is levetkőzni. És imádkozunk azért is, hogy a te szereteted tüze lobogjon a szívünkben, mert az tudja igazán a közönyt kiűzni onnan, és te támasz hitet, és erősítsd a hitet bennünk, hogy így tudjunk aztán odalépni a többiekhez, hogy azt tapasztalhassák, hogy igen, mi komolyan meg vagyunk győződve arról, amiről beszélünk, hogy mi erre az alapra építettük az életünket valóban. Segíts ebben nekünk, hogy ilyen bizonyságtevők lehessünk. Áld meg itt kérünk, itt a mi gyülekezetünket is, de áld meg egész egyházunkat az országban és mindenhol a keresztényeket. A te szent lelked adjon nekünk bátorságot, erőt, bölcsességet, lendületet, és munkálja bennünk a kitartást, az álhatatosságot. Ahogyan hallottuk is Jézus Krisztus szavait, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Segíts ebben nekünk. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, a betegekért, a megszomorodottakért. Imádkozunk a gyászolókért, azokért, akiknek a lelkét most a veszteségnek a sötétsége üli meg. Kérünk, hogy szeretetedet hadd érezhessék meg. Segítsd őket, hogy megtapasztalhassák jelenlétedet. Jelensd ki magad nekik. Hadd tudjanak megerősödni ők is általad, megvigasztalódni. Áradd békességedet a szívükbe. Kérünk téged, maradj mindnyájunkkal. Könyörülj meg rajtunk, hogy a te szereteteddel tudjunk mindenkihez odafordulni. Ezt áraszthassuk akkor is, hogyha mi talán egészen mást kapunk. Így maradj velünk, kérünk, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Figyeljünk együtt most a gyülekezeti életünk híreire, eseményeire. Mindenek előtt hirdetem a gyülekezeti alkalmainkat. Holnap este 7 órától a keresztkérdések kurzusnak lesz a 10. alkalma, 10. estéje. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttet tartunk, csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránk lesz. A pénteki napnak a rendje most másképpen alakul, mint ahogyan megszoktuk. Konfirmációs óra nem lesz. Ezt a konfirmandusaink már tudják, most már tanév vége van, nyári szünet lesz, és majd ősszel folytatjuk a konfirmációs órákat. És ifjúsági biblióra, illetve bibliakör sem lesz, viszont hívjuk és várjuk a testvéreket egy kis mozgásra, kirándulásra. Olyan kirándulásra, amelynek az első felét világosságban nappal tesszük meg, a második felét pedig már sötétben, tehát éjszakai túra lesz. A találkozó péntek délután 5 órakor a Domb utcai játszótéren, ez a rendőrség mellett van, és onnan fogunk elindulni majd a hegyekbe, illetve egész pontosan Makkos Máriára át, ahol reméljük, az idő is kedvez nekünk, tudunk szalonnát, kolbászt, virslét, ki mit hoz azt sütni, kicsit együtt lenni, játszani, és aztán majd, ha besötétedik, akkor indulunk vissza. Tehát találkozó pénteken délután 5 órakor a Domb utcai játszótéren, és kérjük, hogy mindenki hozzon magával sütnivalót, illetve innivalót. Vasárnap természetesen a szokott időben, tehát 10 órától megtartjuk istentiszteletünket, ezzel egy időben a gyermekek számára lent a gyülekezeti helyiségünkben gyermekóra lesz. Hirdetem azt, hogy mivel hónap második vasárnapja lesz ez a következő vasárnap, ezért istentisztelet után imaórát is tartunk, tehát készüljünk így a vasárnapi istentiszteletünkre. Hívjuk és várjuk a testvéreket még mindig a nyári gyülekezeti csendeshetünkre, amely július 7-től 13-áig lesz a Zemplénben található szép halmon, tehát Sátoraljaújhely mellett, szép környéken, és reméljük, hogy fizikailag is és lelkileg is kikapcsolódhatunk, felüdülhetünk, és így jöhetünk haza. Jelentkezni lehet nálunk lelkipásztoroknál, illetve Varga András testvérünknél, a tábor egyik szervezőjénél. Tettünk ki kis kérdőíveket a székekre, a testvérek már biztos megtalálták. Tudjuk azt, hogy elkezdtünk egy olyan akciót, amelyben az országunk különböző tájegységeiről származó testvéreknek a megismerkedését, egymáshoz való közeledését szeretnénk elősegíteni, tehát olyan találkozót, szeretett vendégséget szervezünk, amelyen egy-egy tájegységről származó testvérek vannak együtt. Ehhez kapcsolódik ez a kis kérdőív, azok a kérdések, amelyeket megtalálhatunk ezen a lapon. Kérjük a testvéreket, hogy töltsék ki, és hozzák vissza, illetve az lenne a legjobb, hogyha most töltenik ki a testvérek, és akkor utána majd mi összeszedjük. Köszönjük szépen a segítséget ehhez, és reméljük, hogy így még inkább úgy tudjuk megszervezni ezeket a találkozókat, hogy valóban azt a célt szolgálhassák, hogy a közösségünk erősödhessen. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a munkájáért, akik itt az elmúlt napokban tevékenykedtek. A testvéreket pedig buzdítom arra, hogy szabadán azért az épületünk többi részében is szétnézni, hiszen olyan változások történtek itt az elmúlt hónapokban, például aki nem járt az alapsorban már egy ideje, azt szerintem rá se ismer. Most pedig az alapsorba vezető lépcső fölé kerül tető, és gyülekezetünk tagjai, kedves munkásokként itt végeztek ezzel kapcsolatban munkákat. Nagyon szépen köszönjük, hogy ide szánták az erejüket, meg az idejüket, és a mi Urunk Istenünk áldja meg őket, gazdagon kívánjuk ezt. Ugyanígy szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik a keresztkérdések kurzusunkat segítették, akár mosogatással, akár süteménnyel. Nagyon szépen köszönjük ezeket a szolgálatokat is. Hirdetem azt is, hogy még szükség lenne a gyülekezeti házunk takarításához, munkaerőre. Tehát aki be tud segíteni, azt kérjük, hogy jelentkezzen. Ez azt jelenti, hogy körülbelül havonta egyszer kerülne rá sor, és eddig ugye ez úgy történt, és történik, hogy párokban, tehát ketten takarítanak egy-egy szombaton, és 4 pár van, ezért mondtam azt, hogy körülbelül havonta egyszer kerül sor egy-egy párra, de most még szükségünk lenne munkatársra. Tehát aki be tudna ebbe segíteni, kérjük, hogy szóljon. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Tóth Istvántól búcsúztunk, aki 1955. július 10-én Budapesten született, és ez esztendő május 21-én Budaörsön hunyt el. Kívánunk most is a mi gyászoló testvéreinknek Istentől békességet, vigasztalást és sok-sok erőt. Hirdetem azt is, hogy amint láthattuk is már a külső hirdető táblán lévő gyászjelentésen, gyülekezetünk egyik tagja, Jándek Károly is eltávozott. Innen, erről a földről, az ő temetése szerdán 1 órakor lesz kint az új temetőben. Gondoljunk a gyászoló testvéreinkre imádságainkban, hogy megvigasztalódhassanak és erőt kaphassanak a továbbinduláshoz. Most pedig a 371. dicséretünket keressük meg. 371. dicséretünket énekeljük el befejezésül, mind a 7 verszakával, a 7. majd fennállva. Jézus Krisztus, egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk és nélkünk bizonyos idvességünk. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.